Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalmunkon. Kós István vagyok, belgyógyászként dolgozom a megyei kórházban, és hobbiból a orvosi hivatásom mellett, illetve annak kiegészítéseként az életmóddal kapcsolatosan búvárkodok, és próbálom az ismereteimet megosztani másokkal, illetve ez nem csak elméleti jellegű próbálkozás nálam, hanem gyakorlatban is megpróbálom megvalósítani azokat az elveket, amiket hiszek és vallok. Nem csak a saját életemben, hanem családom életében is, és minden olyan ember életében, akivel kapcsolatba kerülök, próbálom ezt megértetni, ennek a fontosságát. A mai és a két hét múlva lévő eladás korunk betegségeiről szól. Én javaslom, hogy akik esetleg hátul ülnek, azok kicsit jöjjenek előrébb, mert lesznek olyan ábrák, amiknek a feliratai apróbbak, és nehezebben fogják tudni elolvasni. Nem tudtam sajnos hátrébb tenni a kivetítőt, de azt hiszem, hogy kicsit közelebb jövő mindenki láthatja. Tehát korunk betegségeinek a megelőzéséről szeretnék most beszélni, és itt most nem orvosi szempontból szeretném ezeket a dolgokat elmondani, hanem kicsit saját magamat kívülről szemlélve sokszor azokkal a orvosi egyetemen tanítottakkal talán ellentéteseket is mondok, amik nem mindig kerülnek be az orvosi tankönyvekbe, de az idő és a gyakorlat próbálja ezeket az állításokat már évek alatt, illetve évtizedek alatt kiállta. Talán annyiban fogok csalódást okozni önöknek, hogy ez az előadás most nem lesz teljes. Annál is inkább, mert itt egy komplex betegségcsoportról van szó. Korunk betegségeinek ugye nem csak a rák tekinthető, hanem majd lesz egy ábra, amiben láthatjuk, hogy a keringési rendszer betegségei ugyancsak ebbe a csoportba sorolhatók. És mivel a betegségek kialakulásában körülbelül ugyanazok a tényezők játszanak szerepet, ezért ezeknek a gyógyítása is ugyanazzal a sémával, ugyanazzal a módszerrel történik. Most az első előadásom a rákbetegségről fog szólni. Nyilván a teljesség igénye nélkül néhány érdekességet szeretnék önök elé tárni ezekben a percekben. Igyekszek néhány olyan dolgot elmondani, ami érthetőbbé teszi azt, hogy a következő előadásban majd milyen megoldásokat fogok javasolni ezeknek a betegségeknek a kezelésére. Azt is előre bocsájtom, hogy a kezelés az minden betegségre egyfajta terápia szolgál. Ez az egyfajta, ez annyit jelent, hogy rendkívül egyszerű dolgokat kell csak megvalósítanunk az életünkben. Ugyanúgy, ahogy az ember megvásárol egy műszaki eszközt, egy televíziót, vagy legyen az autó, vagy bármi más, kapunk hozzá egy használati utasítást. Az emberhez is van egy használati utasítás, amit sajnos nem veszünk figyelembe, és ennek az elmulasztásával a garancia elvesztése is együtt jár. Tehát aki a használati utasításban leírtakat nem veszi komolyan, és nem valósítja meg, az azzal számolhat, hogy az eszköz előbb-utóbb tönkre fog menni. Úgyhogy ez a néhány elv, amit majd mondom, a következő előadáson fogok majd elmondani, ezek arra szolgálnak, hogy gyakorlatilag minden betegségre megoldást találjunk, és megoldásként is valósíthassuk meg mindannyiunk az életünkben. Korábbi előadásaim során, pontosabban az előző előadásom kapcsán találkoztam egy hölgyel, aki véletlenül kertész volt, és adódott rögtön a kérdés felé, hogy tessék már nekem megmondani, hogy mi kell ahhoz, hogy egy növény egészségesen éljen, és jól fejlődjen. És akkor szépen sorba vettük, hogy hát persze, hát kell neki egy jó termőtalaj, egy jó táplálék, ugye, kell neki megfelelő mennyiségű folyadék, víz, kell megfelelő napsütés hozzá, hogy táplálkozni tudjon a napenergiájából is. Nyilvánvaló egy kellő szellőzés a virágházba, és ilyen apró egyszerűségek. És hát ha az ember ezt átgondolja, akkor tulajdonképpen a mi életünkhöz is tulajdonképpen ilyen egyszerű dolgokra van szükség, mindössze annyira, hogy legyen egészséges táplálékunk, mi is igénybe vessük a napfényt, a megfelelő levegőt, a vizet. És még egy fontos dolog, ugye, ami a kertészetben is előfordul, és ha hallottak róla, talán csodálkoztak is, én magam legalábbis csodálkoztam rajta, amikor azt mondták, hogy történtek ilyen kísérletek, hogy letettek két cserép virágot, és az egyik cserép virágot csak úgy rutinból meglocsolgatták, a másik virágot pedig úgy igazából szeretgették, kedvesen dédelgették, és azt tapasztaltak, hogy az a virág, amit ilyen kedvesen dédelgetve ápolgatnak, azok sokkal jobban fejlődnek. Hogy miért, ezt nem tudom megmondani, de úgy tűnik, hogy a szeretetnek is van egy ilyen jótékony hatása. No hát, körülbelül ilyen egyszerű dolgokról lesz majd szó a következő adásban, úgyhogy azért mondom ezeket el, hogy egy kis figyelemfelkeltés legyen, és remélem, hogy a következő alkalommal is eltetszenek jönni, és még jönnek mások is. Ők ugyan erről lemaradnak, de a megoldást azt ők is fogják majd hallani. No, akkor fogjunk bele, és akkor nézzük meg, hogy mit is kell tudnunk a rákról. De előtte engedjék meg, hogy hát Edison ő nem mai ember volt, hanem régi ember volt, és köztudott, hogy nem orvos volt, hanem műszaki területen dolgozott. És ő így jósolta meg az orvosoknak a jövőjét, hogy az orvos a jövőben nem gyógyszert fog adni, hanem érdekelté teszi betegét az emberi testről való gondolkodásban, a megfelelő táplálkozásban, továbbá a betegség okának megértésében és a betegség megelőzésében. Amikor ezt elolvastam, akkor azt mondta, hogy na hát de jó, hogy ilyeneket már leírtak a század első felében is, mert erre lenne tulajdonképpen manapság szükség, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy hogyan is áll az ő szervezetük, mire van szüksége ahhoz a szervezetnek, hogy egészségesek legyenek, és hogyan tudjuk tulajdonképpen a bajainkat megelőzni. Ha ezt az ábrát látják, akkor hát sokan azt mondják, hogy hát badalság, hát hol van ilyen, hogy 930 év és 950 év. Én nem tagadom, én hitben élő ember vagyok, és számomra a Biblia igazságai azok ma is érvényesek. A Bibliában leírták azt, hogy Ádám 930 évig élt, Noé is 950-ig, voltak ugye náluk idősebbek is, ugye ma úgy mondjuk, hogy Matuzsálemi kort éltek meg az emberek, Metusélak még ennél is idősebb kort élt meg, de hogy látjuk, hogy az időben haladunk előre, illetve közeledünk a mai kor felé, hát Dávid király esetében már a mai életkornál tartunk. És hát, ha ezt komolyan veszik, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy vajon milyen okok vezethettek oda, hogy ugye 900-nál hosszabb életidő után, hogy is juttunk el a 70-es életévig. Hát ugye nem nehéz a dolgot megfejteni, akinek van pici bibliai ismerete, sőt nem is kell nagy bibliai ismeret hozzá, tudjuk, hogy ugye Ádám és Éva kezdetben ugye örök életre volt számva, de aztán ugye a fránya alma oda került, amit megettek az Úr tiltásának ellenére, és hát ugye a bűneset volt az, ami megindította ezt a lejtőt, és eljutottunk ide, hogy a bűnös ember miután saját önző szándékait kívánta mindig megvalósítani, hát 70 éves koráig él csak manapság is. De itt vannak azok a fontos betegségek, ugye, amiről beszéltem. Ha megnézzük, hogy manapság az emberek miben halnak meg, akkor tetszenek látni, hogy ugye nagy részt még manapság is a keringési rendszer betegségei a vezető halálok, de emellett ugye a rákos megbetegedések okozzák a másik nagy szeletét ennek a körnek. Ugye vannak ugye egyéb halálokok, ugye ezek lehetnek fertőző betegségek, balesetek és a többi, de a két nagy szeletet ugye ez a két betegségcsoport teszi ki. Ezért is mondtam azt, hogy ezekről együtt szeretnék beszélni. Nyilván a mai alkalom az rövid erre, de majd a következő alkalommal ki fogunk térni a további részletekre is. Ha egy kicsit megnézzük azt, hogy is állunk mostan a rákkal. Évente világszerte több mint 12 millió rákesetet regisztrálnak, és ebből 7,5 millió körüli haláleset is származik. Előre tervezések szerint, vagy statisztikákat latolgatva, ez a szám ez 2030-ra jelentősen megemelkedhet. Azt mondják, hogy a halálesetek száma elérheti a 17 milliót, illetve a frissen diagnosztizált betegségek esete az meg háromszorozódhat. Ezek elég riasztó adatok, azt gondolom. Magyarországon ma körülbelül 500 ezer diagnosztizált rákbeteg van, akiről tudunk, nyilván vannak olyanok is, akikről nem, de ennyi van körülbelül nyilvántartva, és megnézhetjük azt, hogy ugye Európában és a világban, ugye Magyarország körülbelül rák vonatkozásában milyen statisztikai helyet foglal el. Ugye láthatjuk itt, hogy a férfiak esetében a rák előfordulása 100 000 lakosra vonatkoztatva mennyi. Hát Magyarország itt világviszonylatban ugye felülről 1, 2, 3, 4, 5. helyen van. Aztán megnézik a hölgyek esetében, hogy hol állunk. Hát a hölgyek esetében ez kicsit talán jobb. Itt a sornak a második, egyszer utolsó harmadában helyezkedünk el. Itt 100 000 lakosra 235-236 eset jut. És ha megnézzük azt, hogy a halálozásban hogy állunk, akkor itt viszont már sokkal rosszabb a helyzet. Itt láthatjuk, hogy hát nem sok ország áll nálunk rosszabb helyen, nevezetesen csak Mongólia a férfiak esetében, illetve a hölgyek esetében, hát ott a dobogóra ugyan nem jutunk fel, de világviszonylatban nagyon jó helyen állunk, a 4. helyen. Hát ezek elég aggasztó adatok. Ha ezt látjuk magunk előtt, akkor azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy hogy is álljunk ez a rák kérdéshez. Ha egyáltalán az a fogalom hangzik el, hogy rák, akkor egy ilyen tudományos jellegű megfogalmazást hoztam, hogy mi is a rák tulajdonképpen. A rákbetegség, rákbetegségre közösen az jellemző, hogy egy sejteknek egy szabályozatlan szaporulata alakul ki, és a különböző biológiai szövetekbe azokra terjedni képes a rák. Ez lehet közvetlenül úgy, hogy a környezetére terjed, ilyen invázív jelleggel, vagy pedig áttétek révén, ugye, ami lehet nyirokárammal, véráramban közvetítve, a szervezet távolabb részébe is eljuthat a rákos folyamat. Most ezt a kontrolláltan növekedést a szervezetben lévő örökítő anyagnak, a DNS-nek a hibái okozzák, amit tulajdonképpen mutációk hoznak létre, amely mutációk a sejt ciklus szabályozásában vesznek részt. A sejt ciklus alatt értjük azt a folyamatot, ami egy sejt osztódásától, egyik sejt osztódásától a másikig eltelik. Tehát magyarul, amikor az egyik sejtből születik egy másik, a kettő között eltelik egy folyamat. Mondjuk azt, hogy sejt újjászületésnek a folyamata, ennek vannak különböző ciklusai, és a ciklusoknak bizonyos pontjában részt vesznek bizonyos szabályozók, és ezeknek a problematikája tulajdonképpen az okozhatja a rákos folyamatokat. Most ahhoz, hogy egy rák létrejöjjön, az általában több mutációra van szükség. Na most, hogy mi okozhatja, arról is lesz majd szó, de genetikus és környezeti tényezők együttesen szoktak általában a rák kialakulásához vezetni. Ugye itt láthatjuk ezt a sejtciklust, hát angol az ábra, de nem is ez a lényeg, hogy angol az ábra, hanem a lényeg az, hogy a sejtciklusnak több fázisa van, itt 1, 2, 3, 4 fázis van feltüntetve, tehát amíg egyik sejtből lesz egy másik sejt, és itt van a sejtciklus során ez a 1, 2, 3, 4 pont, ezek úgynevezett ellenőrzési pontok. A szervezetünk egy nagy biztonsággal megalkotott rendszer, ami igyekszik saját maga öngyógyítása révén a hibákat kiküszöbölni. Éppen ezért több ilyen ellenőrzési rendszer van beépítve. Most, ha ezek az ellenőrzési rendszerekben valami hiba történik, akkor előfordulhat az, hogy a sejt nem, illetve a sejtnek az örökítő anyaga hibásan fog reprodukálódni, és ez a hibás reprodukálódás, ez aztán egy ellenőrzetlen tovább szaporodásba fog tovább menni. Mi lehet a sors egy ilyen betegsejtnek, hogyha képződik egy betegsejt? Három dolog történhet vele. Az első dolog az, hogy be van építve egy olyan védelme rendszer a szervezetünkben, hogy elpusztítja ezeket a betegsejteket. Ezt úgy hívjuk, hogy programozott sejthalál, apoptózisnak idegen néven. Ha ez a folyamat megvan, akkor ez az egyik lehetősége arra, hogy ezek a sejtek, ezek a szervezetből kikerülhessenek, és nem alakul ki ebből egy kontrollálatlan osztódás a későbbiekben. A másik lehetőség az, hogy a szervezet leállítja ennek a sejtnek a további osztódását, és mint egy ilyen fagyasztott állapotba kerül ez a sejt, tehát nem fog tudni tovább szaporodni. A harmadik lehetőség pedig az, hogy vannak bizonyos öngyógyító mechanizmusok, amik kijavítják ezeket a génhibákat a szervezetünkbe, és ezáltal újra megteremtik az egészséges sejtosztódásnak a lehetőségét. Tehát ez a három folyamat van. Nem tudom, hogy Hallott-e már valaki a telomerekről? Ha nem, akkor elmondom, hogy micsodák a telomerek. A telomerek, hogy az emberi kromoszómák, hát ez most éppen egy ilyen alakú kromoszóma, de hát mondjuk képzeljünk egy ilyen X alakú kromoszómát, és olyanok is vannak. Tehát a kromoszómáknak a végén levő kis sapkák. Itt ezt, ha tetszenek látni, akkor ilyen sárga megkülönböztető színnel van feltüntetve. Ezek a telomerák védik a kromoszómákat a különböző károsodástól. Azt kell tudnunk, hogy ezek a telomerák, ezek bizonyos szekvenciákból épülnek fel, a telomeráknak a végeit nagyítottam itt ki, vagy nagyította ki az ábra, és ezek a telomerák, ezek ismétlődő szakaszokból állnak. Miért fontos az, hogy ismétlődő szakaszokból állnak? Azért fontos, mert a szervezetünk úgy van megalkotva, hogy minden egyes ilyen genetikai oszlás során, amikor a kromoszóma állományunk osztódik, akkor ezekből a telomerákból egy pici szakasz a végéről mindig valahogy lemarad. A szervezetünk ezt nem reprodukálja tovább, hanem pici darab ez mindig leesik belőle. Körülbelül egy 50-100 darab esik le ezekből a telomerák, vagy a kromoszóma végekből. Na most, ha ez a folyamat ez olyan szintre jut, hogy elfogy a végéről a telomera, és már a kromoszómának az örökítő részére menne át tulajdonképpen ez a kopás, általában szokott itt lenni a kromoszómáknak a telomer mögötti szakaszán egy ilyen ellenőrzési pont. Ha azt elérni a folyamat, akkor ezt meg tudja állítani ez a pont. De, hogy ez ne így menjen továbbiakban, hanem egy védelmi rendszer legyen arra vonatkozóan, hogy ne kopjanak el ezek a telomerek a sejtosztódások során. Van egy enzim a szervezetünkben, amit úgy hívnak, hogy telomeráz enzim. Ez a telomeráz enzim hivatott arra, hogy ennek a kromoszóba végnek a kopásait kijavítsa. Tehát normál körülmények között a telomeráz enzim ezt a kromoszóma vég kopását, ezt mindig kijavítja. Na most, ez azért fontos, mert hogyha van egy telomeráz enzim, ami ezt kijavítja, akkor tulajdonképpen a sejtnek az előregedését, az elkopását ezt mindig meg tudja akadályozni. Na most a ráksejtek huncut módon ezzel a telomeráz aktivitással rendelkeznek. Normál körülmények között a szervezetünkben a sejteknek csak egy része, nevezetesen az ivarsejtjeink, illetve az úgynevezett ős sejtek a szervezetben, azok rendelkeznek erős telomeráz aktivitással, tehát amelyek fokozott szaporodásnak vannak kitéve. Egyébként a többi sejtünk a szépen előregedik úgy, ahogy kell. Most ez volt az a vezér gondolat, amin aztán elindultak a kutatók, és elkezdtek azon gondolkozni, hát jó, ha van ez a telomeráz enzim, és ezzel, ha ezt a kopást meg tudjuk állítani, akkor lehetséges az, hogy az emberi életet is véglegessé tudjuk tenni, tehát minden elkopott sejtünket meg tudunk javítani. És majd rá fogok térni a következőkben, hogy hova is jutottak ezzel, de a rák vonatkozásában viszont azt kell, hogy elmondjuk, hogy a rák sejteknél az egyébként telomeráz aktivitással nem rendelkező normál sejtek, hogyha rákosan elfajulnak, akkor a telomeráz enzimünk aktiválódik. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ezzel, hogyha a telomeráz enzim aktiválódik egy rákos sejtben, akkor ennek a rákos sejtnek az élet idejét korlátlanul meg tudja szaporítani. Tehát mivel megvan a javító folyamat a telomeráz aktivitással a rákos sejtekben, ellentétben egyébként, hogyha nem lenne rákos a sejte, akkor nem lenne ilyen, ezzel a rákos sejtek korlátlan ideig tudnának szaporodni. 2009-ben, pontosan a telomeráz enzim kutatása kapcsán, ez a három kutató, két hölgy és egy úr, kapták meg az orvosi Nobel-díjat azzal kapcsolatosan, hogy kifejlesztették, illetve elkezdték kutatni a rák és a telomeráz enzim kapcsolatát. Ugye az a feltételezésünk, hogyha tudjuk, hogy ez a telomeráz enzim ez ott van a ráksejteken, és ez aktív, akkor ha ezek ellen esetleg tudnánk kifejteni valami olyan speciális anyagot, ami ezekhez az aktív telomeráz enzimekhez hozzákötődik, vagy a telomerekhez, a rákos sejtek telomerjeihez, akkor meg tudnánk akadályozni, hogy ők tovább szaporodjanak. Nyilván ez a folyamat, a kutatás folyamata még az elején tart, de már magáért ezért az ötletért, hogy ezen a vonalon el lehet indulni, orvosi Nobel-díjat kaptak ezek a kutatók. Na most ezután a kicsit talán bonyolultabb vagy nehezebb rész után most menjünk át a gyakorlati részre, nézzük meg, hogy tulajdonképpen a daganat kialakulásában, ezeken a folyamatokon kívül, ugye valóságban melyek azok, amik megfoghatók és tulajdonképpen szerepet játszanak benne. Hát vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk változtatni, ugye bizonyos genetikai adottságaink, amiket kb. 5-10%-ra tehetünk a rákos betegség kialakulásánál, bizonyos környezeti hatások, itt elsősorban a sugárzásokra, az ionizáló sugárzásokra, UV-sugárzásokra gondolok, de vannak ám komoly tényezők, amelyeket befolyásolni tudunk az életünkbe. Ezek a táplálkozás, ugye ezzel összhangban ugye a testsúly, a mértékletes életmód, ami ugye elsősorban az élvezeti szerekre, életvitelekre vonatkozik, majd a vírusok kapcsán erről is mondok néhány szót, ugye a mozgásszegény életmód, a pihenés és az alvás viszonya a rákbetegséggel, és a stressz az, amiket egy kicsit most néhány mondatban átbeszélnénk, és ezeken keresztül világítanám meg, hogy mi is az, ami a rákhoz vezethet. Mit is tudunk a táplálkozás és a rákos betegségek kapcsolatáról? Ugye látjuk, hogy a rák miatt bekövetkező halálesetek mindegy egyharmadáért, azt mondják a tudósok, táplálkozási tényezők tehetők felelőssé. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, mert ha rosszul táplálkozunk, akkor mondjuk 30% valószínűségünk lehet arra, hogy rossz táplálkozás kapcsán rákosak legyünk. Ugye az vagy, amit megeszel. Ugye itt tovább visszük egy kicsit a statisztikát, mert ugye már nem csak a helytelen táplálkozást, hanem a ezzel összefüggő elhízást is hozzáveszük, és akkor már 46%-ra növekszik a halálokok száma. Ha ezt összevetjük azzal egy tudott, erős rákokozó tényezővel, a dohányzással, annak csak 31%-a felelőssége a halál statisztikában, a rákos betegek esetében. Tehát egy kövér elhízott ember, nek elég nagy valószínűsége van arra, hogy rákbetegségben szenvedhessem. Nézzük meg egy európai felmérést, ami azt mutatja, megnézték, hogy különböző manapság divata az ételeket csinosítani, szebbé, ízletesebbekké tenni, és ugye ehhez különböző adalékanyagokat, ízjavítókat, állományfokozókat, színezékeket használnak, és megnézték, hogy hát igen, ám akkor a táplálékainkban körülbelül mennyi lehet ezeknek az aránya. És a felmérés adatai szerint évente körülbelül 10 kg-nyi vegyszert eszünk meg, ami nem táplálék, hanem csak ilyen haszontalan szervezetre káros. Ugyan azt mondják, hogy nem káros, de hát én nem vagyok abban biztos, hogy ez a rengeteg vegyszer, amit megeszünk, ez egy abszolút mértékben nem okoz valami problémát a szervezetünkben. Amiről tudjuk, hogy komoly problémát okozhat, az a fokozott zsírfogyasztás. Ez megnöveli az emlő és a vastagbélben kialakuló rákoknak az előfordulási arányát. Ugyancsak nagyon fontos dolog, hogy a úgynevezett finomított szénhidrátoknak a fogyasztása, tehát ezek alatt azt a szénhidrátot értem, amit ugye a fehér cukorban, édességekben, fehér tésztákban fogyaszt el az ember, ezekről kimutatott, hogy azok a hölgyek, akik ilyen finomított szénhidrátokból bőségesen fogyasztanak, azoknál az emlőráknak a kockázata a duplája azokénak, akik nem esznek ilyen úgymond cukros ételeket. Aztán egy tanulmány volt, amiről majd ezután a diután fogok majd mesélni, a Kína tanulmány, ami az állati fehérjék szerepét tisztázza, illetve azokról ad jelentős információt a rákbetegség kapcsán. A C-vitamin, illetve a savbázis egyensúly szerepét szeretném még kihangsúlyozni. Azt tudjuk, vagy nem tudom, hogy tudják-e, hogy az ember az nem képes C-vitamint szintetizálni, az állati szervezeteknek a zöme, mondjuk a majom, meg talán a tengeri malactán, ők azt hiszem, hogy nem tudnak ilyet szintetizálni, az ember sem. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy ezt kívülről vigyük be. A C-vitaminnek rendkívül fontos szerepe van, sok enzimatikus folyamatot segítenek. Tudjuk azt, hogy erős antioxidáns hatásai miatt, ugye a daganat képződésben szerepet játszó szabad gyököknek a semlegesítésében is ezek a gyökfogók, úgymond C-vitamin antioxidánsok, ezek szerepet játszanak. Tehát a C-vitaminnek is nagy szerepe lenne. Megvizsgálták azt, hogy mondjuk, ha az ember is újra vetítjük át, hogy egy 70 kilónak tekintünk egy embert, akkor megnézték azt, hogy mondjuk egy mondjuk nyúl vagy kecske, ha arányosan 70 kilós lenne, akkor ő mennyi C-vitamint szintetizálna. Mit tetszenek gondolni egy mondjuk egy nyúl vagy kecske kategóriájú állat, mondjuk ha 70 kilósra vizlalnánk, akkor mennyi C-vitamin tudna szintetizálni. Ugye ezt csak azért kérdezem, mert azt mondják, hogy ugye a nagy mennyiségű C-vitamin fogyasztása nem jó a szervezetünknek, mert úgyse tudjuk felhasználni, úgyis ha meg elfogyasztjuk, akkor a vizeletünkkel kimegy, és ugye nagyon alacsony szinten, olyan 50-100 mg-ban határozzák meg az orvosi folyóiratok, illetve szakkönyvek a napi ajánlott C-vitamin bevételi mennyiségét. Ha nem csigázom tovább az érdeklődést, tehát egy ilyen kecske mondjuk 13 g-nyi, tehát nem milligram, hanem 13 g-nyi C-vitamin tudna szintetizálni, ami hatalmas mennyiség, ugye az embernek ajánlott ugye 50 meg 100 mg-hoz képest. És emellettük ragyogóan megélnek és megvannak. Tehát, és általában az állatvilágban ugye a napi szintetizált mennyiség az több gram. Nagyon, nagyon fontos dolog az savbázis egyensúlynak a megléte. Ugye a normál testnedveinknek a pH-ja 7,36-7,4 közötti. Nagyon fontos az, hogy ez így is maradjon. Ha eltolódás van bármilyen irányban jelentősebb mértékben, akkor az anyagcsere folyamataink nem mennek jól végbe. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a rákos folyamatok a savas közeget szeretik. Tehát éppen ezért nagyon fontos az, hogy a szervezetünket a lugos tartományba tartsuk, ezáltal ugye azt az alapfeltételt, ugye, ami a rákos sejteknek a jó életvitelét biztosítja, tehát a savas közeg, ezt el tudjuk kerülni. Azt, hogy hogyan tudjuk majd a savas hatást elkerülni, azt legközelebb fogom elmondani. De most térjünk át a Kína tanulmányra. Ugye mi is volt ez a Kína tanulmány? Hát a régi szocialista világnak azért voltak áldásos dolgai is, különösen Kínában. Az idősebbek biztosan még emlékeznek erre a névről, Chuan Lai. Hát ő is egy nagy kínai vezető egyike volt, aki sajnos rákbetegségben szenvedett, 70-es években volt valamikor, és hát miközben ő vívódott betegségével, hát elgondolkozott azon, hogy hát mi is vezethet arra, hogy egyáltalán ez a rákbetegség kialakul, és hát utasításba adta, hogy tessenek megvizsgálni Kína lakosságát, hogy hát nézzük meg, hogy hogyan táplálkoznak, milyen szociális viszonyok között élnek, és egyáltalán az életmódját Kínának térképezzük fel, és ebből vonjunk le valami következtetést. És hát 880 millió embert vizsgáltak meg. Azért ez nem kis szám. És már a 80-as évek elején tartunk, amikor már Chuan Lai meghalt, és utána ezt a megkezdett vizsgálatot az érdekes eredményekre való tekintettel kicsit nemzetközivé próbálták tenni, és amerikai tudósokkal karöltve, hát kicsit nagyobb körben kezdték ezt a 880 milliónál sokkal nagyobb körben nem lehetett, de ugye megpróbálták nemzetközivé tenni ezt az egész vizsgálati rendszert, és megpróbáltak állatkísérleteket csinálni, ilyen-olyan módon a vizsgálat eredményeit megpróbálták igazolni vagy elvetni. És a vizsgálatnak a vezetője, ez a dr. Colin Campbell professzor volt, aki aztán egy könyvben le is írta ennek az egész vizsgálatnak a menetét és az eredményeit. Csak néhány villanást a vizsgálatból, aminek ugye az volt a kiindulásnak a feltételezett alapja, hogy hát mivel a kínaiak nagy része azért szegény sorban él, nem eszi túl magát, tehát nem egy túltáplált népség, valószínűleg, hogy a szegényebbek körében gyakrabban fordul elő a rák. Aztán, hogy elkezdtek vizsgálódni, és jöttek az eredmények, hát rájöttek, hogy nem így van, hanem azt tapasztalták, hogy a jólétben élő kínaiak, akik bőségesen táplálkoznak, esetleg még túlsúlyosak is egy kicsit, azoknál gyakoribb a rák. És akkor elkezdtek nézelődni, hát keressük meg azt a közös vonást, ami ezeknél az embereknél azonos lehet, és így jutottak vissza oda, hogy nem mindegy, hogy mennyi fehérjét fogyasztunk. A Kína tanulmánynak ugye ez volt az egyik konklúziója, most elmondom a végét, hogy nem mindegy, hogy mennyi elsősorban állati fehérjét fogyasztunk. Állatkísérletekben próbálták ezt úgy százalékosan is megnézni, hogy mi az a fehérje mennyiség, amivel mondjuk jól járunk, és mi az a fehérje mennyiség, ami egyértelműen káros. És egyáltalán, hogy ez minden fehérjére vonatkozik-e, vagy konkrétan csak az állati fehérjékre. És vettek egy olyan toxint, úgynevezett aflatoxin nevezetű anyag, ami egy tudott májkárosodást, illetve máj elrákosodást okozó anyag, és ezt adagolták egerekben, aztán patkányoknak, de többfajta állatkán megnézték ezt is, aztán többfajta más anyaggal is, de most ezt mondanám el, ezt a részét a vizsgálatnak. Tehát az aflatoxinnal kezelték az állatkákat, és azt nézték meg, hogy az aflatoxinnal kezelt állatokat, hogyha kevés fehérjével etetik, akkor mi lesz velük, és ha sok fehérjével etetik, hangsúlyozom, hogy állati fehérjéről volt szó, ha ezzel etetik őket, akkor melyik csoport járt jól. Mit tetszenek gondolni, melyik járt jól? Az, amelyik kevés fehérjét fogyasztott. Tehát ezt százalékosan is bemérték, hogy ahol 5%-ot nem haladta meg az állati fehérjék mennyisége a táplálékban, azoknál az egyedeknél a rák vagy nem alakult ki, vagy ha már kialakult a rák, akkor nem fejlődött tovább. Ellentétben a másik csoporttal, akiknél 20% vagy azt meghaladó volt a fehérjebevétel aránya, azoknál egyértelmű volt az, hogy ezek rosszul jártak, ezek mind rákos betegek lettek. Hát körülbelül ez volt a konklúzió az egésznek, és mindezt állati fehérjével megismételve ezt az eredményt nem kapták. Tehát az állati fehérjéket, hogyha sokat adtak belőle, akkor sem látták ezt, hogy a rák kialakulása, illetve továbbfejlődése szempontjából ez pozitív lenne. Na most manapság olvastam olyan cikkeket, akik támadják ezt a fajta elképzelést, de valahol ott az aranyigazság, amit az előbb is jöttem, hogy sem a túlzott szénhidrátfogyasztás, sem a túlzott zsiradékfogyasztás, sem a túlzott állati fehérje bevitel, ezek nem befolyásolják pozitívan a rákbetegséget, illetve annak kialakulását, inkább ezeket elő is segítik. Tehát valahol a mértékletesség az itt jön elő, hogy majd ezt is majd legközelebb el fogom mondani, hogy hogyan kell megválasszuk azt, hogy milyen táplálékokat, milyen arányban fogyasszunk ahhoz, hogy mindenfajta ilyen jóléti betegséget elkerüljünk. Most még egy vizsgálat eredményt szeretnék bemutatni, ez egy kicsit már későbbről van, de hát még ez nem a mai kor, illetve mai kor csak már ugye 1999 nem most volt. Ez az angol orvosi heti lapban, folyóiratban jelent meg, a British Medical Journalben, és itt azt vizsgálták, hogy a főbb rákféleségeknél a táplálkozásnak milyen rizikótényezői vannak. Hát aki hátul van és nem lát, azoknak elmondom, hogy itt fel vannak sorolva a daganatok, a vastagbél, végbélráktól, a májrákon át, a prostata, méhnyakrákon keresztül, és azt vizsgálgatták, hogy melyek azok az ételek, itt ételekre, nem tápanyagokra voltak kíváncsiak, kimondottan ételekre, amelyek pozitívan befolyásolják a rákokat, illetve amelyek negatív irányba befolyásolják a rákokat. És látható, hogy amik növelik a rákok kockázatát, azokat olvasom, hogy vörös hús, feldolgozott hús, alkohol, sült hús, só, pálcolt, tartósított hús, alkohol, alkohol. Tehát ez egyfajta sor, ami a rákos betegség kialakulásának bizonyított oka lehet, illetve vannak olyan tényezők, amik csökkentik a kockázatot, ezek a zöldség, élelmirost, zöldség, gyümölcs, C-vitamin, E-vitamin, zöldség, gyümölcs, zöldség, gyümölcs. Tehát ez is valahogy azt a vonalat erősíti, amit az előbbiekben is tetszettek hallani, hogy valahol az állati fehérjékkel, legalábbis a mértéktelen fogyasztásukkal baj lehet, és ezekkel szemben rák vonatkozásában biztosan előnyösek a növényi jellegű tápanyagok. Hát ha már a mértékletességről volt legalábbis egy mondatban szó, akkor ugye hát ezt is át kell, hogy nézzük egy kicsit, hogy az alkoholnak mondjuk milyen összefüggése van. Tehát az alkoholról tudjuk azt, hogy ugye elsősorban komoly májkárosító hatása van, ezt tudjuk, de azt sokan nem tudják, hogy például a szájüregi rákok, garatrákok, a gégerákok kialakulásában, a ráknak a kialakulásában fontos szereppel bír az alkohol is. Dohányzás. A dohányzásról is elsősorban mindenkinek a tüdőrák jut eszébe, de nem elhanyagolható szerepe van ennek is a szájüregi gége rákok mellett, ugye ez természetes, hogy itt megy le a füst, de azt nem gondolnánk, hogy mondjuk nyelőcsőrák és újabb kutatások szerint a bélrákok esetében is oki szerepe lehet és kimutatott a dohányzásnak. Na most én a mértékletességhez tüntettem fel az ábrákba a különböző vírusoknak a szerepét. Ugye azt tudjuk, hogy van egy sor olyan szexuális úton terjedő vírus, ugye mint a humán papilloma vírus, ugye méhnyakrák, Ugye ez is azoknál gyakoribb, akik váltogatják a szexuális partnereiket, azoknál sokkal gyakrabban fordul elő a papillomavírus fertőzés, aztán a HIV fertőzés, ugye ezt tudjuk, hogy az AIDS szintén ilyen kóroki szereppel bír, ugye a HPV vírusnál a méhnyakrák, ugye a HIV vírusnál ugye a kaposi féle szarkóma, a méhnyak és egyéb rákok, aztán a hepatitis B-nél a májrák, vagy BSC-nél a májrák, ezeknek a kóroki szerepe kimutatott. Nem tüntettem fel az ábrára, mert tegnap olvastam véletlenül, hogy ennek a humán papilloma vírusnak szerepe lehet azonban még manapság a szájüregi rákok kialakulásában is. Hát sokan azt feltételezik, hogy ebben is talán a szexuális szokások aberrációjának van szerepe. Egy biztos, ugye, hogy a szájüregi rákok manapság jelentős számban növekedtek Magyarországon. Korábban, a korábbiakhoz képest 2,5-3-szorosára nőtt ezeknek az előfordulási aránya. Víz. Hát ki gondolná, hogy a víztől is lehet rákos betegséget kapni? Hát lehet. Ugye kimutatták azt, hogy akik 40 éven keresztül ugye ezt a jó vezetékes klóros vizet fogyasztották, azoknak 70%-kal nagyobb eséllyel alakult ki rákbetegség, mint azoknak, akik klórmentes tiszta vizet fogyasztanak. Még egy másik adalék, ugye a manapság ugye ezeket a vezetékes vizeket, ezeket azért annyira nem tisztítják. Tehát a durva szennyeződéseket eltüntetik belőle, de a finom mikroszennyeződéseket, amik úgy egyszerű módszerekkel nem szűrhetők ki, ezeket nem távolítják el. Na most tudott az, hogy manapság a hölgyek nagy része, vagy hölgyek közül sokan hormonális fogamzásgátlókat szednek, és ezek a vizelettel kiürülve bejutnak a szennyvízhálózatba, valamilyen szinten megtisztítják őket, aztán ezek múlt után vissza fognak kerülni a vezetékes vízrendszerbe tisztított formában, de a hormonok nem fognak eltűnni a vízből. Tehát a hormonok benne vannak a vízbe, és a hormonoknak, elsősorban az ösztrogéneknek ugye ismert, hogy hölgyektől emlőrák, férfiaknál prostatarák okozó hatása van. Tehát a vízzel is érdemes vigyázni, tehát mindenkinek javaslom lehetőség szerint, hogy valamilyen víztisztítót próbáljon beszerezni, és abból fogyasztani a vizet, mert már a vízben se lehet megbízni. Na most menjünk tovább egy kicsikét, hogy lehetséges az, hogy ha az ember többet mozog, akkor nem lesz rákos? Hát még ez is igaz lehet. Itt is történtek vizsgálatok, megnézték, hogy bizonyos rákok esetében ki jár jobban, aki mozog, vagy nem mozog. És látták azt, hogy ugye vastagbélrák, nála a kockázat csökkentés az 40-50%. Tehát sokat mozog valaki, akkor ugye bélnek azáltal, hogy a hasizmaink óvatosan masszírozzák a beleinket, ezáltal a bélnek a mozgása, a bélpasszázs az jobb lesz, ezáltal a rák kockázata is csökken. De érdekes módon az emlőrák is csökken 25-30%-kal, a másik a mélyrák is 30-40%-a férfiakkal, a prostataráknál hasonló eredményt értek el. Na most igazából nem találtam olyan adatot, ami egyértelműen azt mondta volna, hogy a mozgás ezen a ponton keresztül hat. Valószínűleg ez egy több komponensű dolog, amelynek az összetevője az, hogy úgy összességében ezek az arányok érhetők el egy mozgásban gazdag életmóddal. Na és végül is ne feledkezzünk meg a pihenésről. Hát azt tudjuk, hogy a mai ember ebben a rohanó világban viszonylag keveset pihen, de hogy még a rákkal is lehet kapcsolata, ezt nem mindig gondolná az ember. De van. Van egy úgynevezett kortizol nevű hormonunk, ez a mellékvesének egyik hormonja. Ez a szervezet természetes sejtpusztító képességét szabályozza, ami a rák elleni védelemben játszik fontos szerepet. Na most ennek szintje általában kora hajnalban a legmagasabb, és a nap folyamán csökkenő értékű. Ezért fontos az, hogy majd a végén elmondom, tehát az alvás szabályzása kapcsolatosan van egy másik fontos hormon, a melatonin. Ez is akkor keletkezik, amikor az ember sötétben van és pihen. Ezt az agy állítja elő alvás közben, antioxidációs tulajdonság révén gátolja a sejtek elpusztulását. Tehát ez a másik mechanizmus, az elsőnek van egy ilyen sejtpusztító folyamatokban szerepet játszó hatása. Itt egy antioxidációs hatás van említve, és ennek a hiánya is hozzájárul a rossz indulatú daganatok kialakulásához. Ugye itt az a fontos, hogy a melatoninnál, hogy az ember sötétben legyen. Az tudott dolog, hogy azoknál az egyéneknél, akik három műszakban dolgoznak, és éjszaka is mondjuk világosban dolgoznak, a rákos betegségek sokkal gyakoribbak, azért, mert nincsen kellő mennyiségű melatoninjuk. Aztán alváshiányos nőknél csökken a melatonin termelés, ugye, és fetefészek ösztrogén termelését fokozza, ugye, és a túl keveset alvó hölgyeknél túl magas az ösztrogén, és nyilván ezért alakul ki nagy valószínűséggel a mell és elsősorban a mellrák. Tehát, hogy mennyire fontos szerepe van az alvásnak és a pihenésnek, az ebből is látható. Na most, ha már a pihenésnél és a mozgásnál is voltunk, akkor térjünk át erre a dologra, hogy ennek az ellentétre, hogyha valaki mondjuk túl sokat pihen és nem mozog eleget, akkor ez egy elhízáshoz vezet, és a brit kutatók több tanulmánynak az eredményét átnézték, de 141 tanulmányt néztek át. Hát ez mondjuk másfél miskolcnyi beteganyagon, és keresték a túlsó és a leggyakoribb rákok közötti statisztikai kapcsolatokat. Na most, hát találtak kapcsolatokat, azt majd a következő ábrából fogjuk látni, de itt is azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából nem tudták megmondani, hogy milyen okokozati összefüggés van, de a tények azok tények. Azt tudottá vált, hogy a rák annál több esetben fordul elő, minél elhízottabb a populáció. Ugye a férfiak esetében 15 kg túlsúly 52%-kal növelte a nyelőcsőrákot, 33%-kal a pajzsmirigyrákot, közel 25%-kal a vastagbél és a veserák kialakulásának a kockázatát. Hölgyek esetében egy 13 kg túlsúly 60%-kal emelte a méh és a epehúlyagrák előfordulását, 51%-kal a nyelőcső és 34%-kal a vesedaganatok kockázatát. Hát ezek megdöbbentő adatok. Na most a napfény. Ugye hát erről aztán sokat lehet hallani, hogy a napfénynek bőrrák okozó hatása van, de a jó oldaláról viszont kevesebbet tetszenek hallani. Azt lehet tudni, ugye, hogy vagy mindenki tudja valószínűleg, hogy a D-vitamin, ami elsősorban úgy tudjuk, hogy a csontoknak a stabilitásáért, erősségéért felelős vitaminunk, az a bőrünkben képződik napsugárzás hatására. De a D-vitaminnek rendkívül sok utóbbi időben már felfedezett és bizonyított hatása van. Többek között az is, hogy a hiányában ugye mellrák, vastagbélrák, prosztatarák és petefészekrák alakulhat ki. Tehát nagyon fontos lenne az, ezt is majd később jövő alkalommal el fogjuk mondani, hogy azért a nap az nem minden esetben káros, és kellő mértékben alkalmazva, D-vitamin szintünket emelve nem csak a rákot lehet megelőzni, mert ha tetszenek majd látni a keringési rendszer betegségeit is. Aztán, nagyon fontos kérdés, a stressz. A mai világ ez elképzelhetetlen, hát el tudnám képzelni, de sajnos nem nagyon lehet stressz nélkül, mert meglehetősen zaklatott az emberek többségének az életvitele. Magáért beszél a szöveg, hogy akik a stresszt hatékonyan tudják kezelni és jók a társas kapcsolataik, azoknál a rákos megbetegedés jobban kezelhető, mint a többieknél. A stresszes életet élő nőknél gyakoribb a mellrák kialakulása, mint a nyugodt életvitelűek esetében. A stressz komoly változásokat okoz a hormonrendszerben, hormonváltozás hatással vannak az immunrendszerre, ami többek között a daganat elleni védelemben is szerepet játszik, és ilyen módon válik a stressz a rák egyik kiváltó okává. Aztán a másik fontos dolog a depresszió, ugye, ami szintén egy kórbetegség. Ugye akik depressziósak, azok nagyobb valószínűség halnak meg a rákosak közül, mint akik nem. Ugye ez is érthető dolog. Ezt nem olyan régen írták le egy rákkal foglalkozó tudományos szaklapban. Rák melletti halálozási arány 25%-kal volt magasabb azoknál, akiknél depressziós tünetek voltak, és akiknél pedig ez a magyar depresszió, ez a pszichiátriai betegség jelentkezik már, ott közel 40% volt ezeknek a betegségeknél a statisztikai jellemző. Most még egy nagyon fontos dolog, én mondtam, hogy én magam nagyon hiszek abban, hogy van ereje az Istennek a gyógyításra, hogy az Istenben vetett hit és a rák. Itt is vizsgálatokat végeztek annak tekintetében, hogy a rákból meggyógyult, úgymond csodásan meggyógyult, tehát nem az onkológia által, hanem az emberek által csodának minősített úton meggyógyult embereknél, mi volt az, ami meggyógyított ezeket. És ahogy elemezték őket, hát egyetlen egy közös pontot találtak, ezt, hogy ezeknek az embereknek, akik csodás módon meggyógyultak, ezeknek mind volt Isten hitük. És hadd zárjam le az előadást ezzel a bibliai idézettel, ami Mózes második könyvéből van, hogy mit mondott az Isten. Hogy ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekeszed, ami kedves az ő szeme előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És én ezt nagyon fontos dolognak tartom az előző ábra alapján is, hogy akik ezt valóban így gondolják és teszik, azoknak nagy reménységük van arra, hogy meg is gyógyuljanak a rákbetegségből. Hát én magam részéről ennyit gondoltam a mai előadásra, hogy aztán a megoldás hogyan legyen majd, hogyan táplálkozzunk, hogyan vezessük az életünket, arra majd a következő előadásnak a második felében kerítünk sort, mert mondtam, minden betegség egy gyökerű, és minden betegségnek nagyon egyszerű megoldásai vannak, és mivel a következő alkalommal ugyanezeket kellene, hogy elmondjam, ezért most csak azt teszem, hogy arra kérem önöket, hogy a következő alkalommal tessenek eljönni, akit ez érdekel, és el fogom mondani, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy ez mindenki számára jó és kívánatos legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!